Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. A pápa a születésszám konferenciához, de az Úr szavára készítsünk helyet gyerekeknek. Pápai levél a II. János Pál alapítványa Száhel övezetért kezdeményezés létrejötte 40. évfordulójára. Berzevici Ádám tábornok, máltai fogadalmas lovak halálának centenáriuma, interjú Berzevici Klára történész germanistával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatójával, a tábornok rokonával.
Ferenc pápa beszéde a születésszám konferenciához. Az Úr szavára készítsünk helyet gyerekeknek. A Vatikáni Rádió épületéhez tartozó egykori Szent Cecília Zeneakadémián tartottak május 10-én, pénteken délelőtt a születésszám általános adatai nemzetközi konferenciát, amelyen beszédet mondott Ferenc pápa. Örömmel veszek részt ezen a konferencián, mert a születés témája nagyon a szívemen fekszik. Kezdte beszédét a Szent Atya.
Ogni dono di un figlio, infatti, ci ricorda che Dio ha fiducia nell'umanità, come sottolinea il motto esserci più giovani, più futuro.
Minden gyermek ajándék, és ez Isten bizalmára emlékeztet, miként a találkozó mottoja is jelzi, jelen lenni, több fiatal, több jövő. Ám a jelenlétünk nem véletlen eredménye. Isten akart minket, mindannyiunkkal nagy és egyedi terve van. Ezért is találkozzunk egymással és dolgozzunk együtt a születések számának előmozdításában, realizmussal, előrelátással és bátorsággal. Az első kulcsszó a realizmus. Korábban sok tanulmány a föld túlnépesedését jósolta, mondván túl sok gyermek születése a gazdasági egyensúlyhiányt, nyersanyaghiányt és környezetszennyezést okozna. A pápát mindig megdöbbentik ezek a mára már rég elavult elméletek, amelyek az embereket problémának tekintik. Hiszen az ember élet nem probléma, hanem ajándék. A környezetszennyezés és az éhezés oka nem a gyerekek születése, hanem azoknak a döntése, akik csak magukra gondolnak, mint a féktelen materializmus és a fogyasztási őrület gonosz vírusa, ami megrontja az emberek és a társadalom életét. A probléma nem mennyiségi, hogy hányan vagyunk, hanem hogy milyen világot építünk. Nem a gyerek, hanem az önzés teremt igazságtalanságokat, szögezte le a pápa. Az önzés tesz süketté minket Isten hangjára, aki pedig szeret. Az önzés ellenben érzésteleníti a szívet, birtoklásra kényszerít, így aztán a házak noha megtelnek tárgyakkal, de gyermek már nem marad többé benne.
Il problema del nostro mondo non sono i bambini che nascono, sono l'egoismo, il consumismo, l'individualismo che rendono le persone sazie, sole e infelici.
Nem, világunk problémája nem a megszülető gyermek, hanem az önzés, a fogyasztás és az individualizmus, ami ugyanis magányossá és boldogtalanná teszi az embert. A születések száma elsőként jelzi egy nép reménységét. Gyermekek és fiatal nélkül egy ország elveszti a vágyát a jövő iránt. A pápa példaként említette Olaszországot, ahol most 47 év az átlag életkor, és ez csak tovább romlik, ami miatt Olaszország Európa többi részéhez hasonlóan fokozatosan elveszíti a jövőbe vetett reményét, és miközben elkötelezi magát egy magány és szorongásmentes életre, valójában már nem hisz az ajándék civilizációjában, az élet igazi szépségében. Előrelátása van szükség a megoldáshoz, és ez a második kulcsszó. Intézményi szinten hatékony politikára és bátor, konkrét, hosszú távú döntésekre van szükség a ma magvetéséhez, hogy a gyerekek holnap arathassanak. Valamennyi kormány részéről nagyobb elkötelezettségre van szükség, hogy a fiatal generációk megvalósíthassák jogos álmaikat. Komoly és hatékony döntéseket kell hozni a család javára, például, hogy egy anyának ne kelljen választani a munkahely és a gyermekgondozás közt. Ehhez társadalmi szinten kell előmozdítani a nagylelkűség és a nemzedékek közötti szolidaritás kultúráját, annak a tudatában, hogy gyerekek és unokák jövőjét évek kemény munkájával alapozzák meg, a szülők és a nagyszülők rejtett áldozataival. Másrészt szükség van a felnőttek felé tanúsított elismerésről és háláról a felnövekvő nemzedékek részéről, hiszen ez az az egészséges válasz, amely mint a cementhez kevert víz, szilárdá és erőssé teszi a társadalmat. Ezeket az értékeket meg kell őriznünk, ezt a kultúrát kell elterjeszteni, ha valóban jövőt akarunk. Harmadik kulcsszó a bátorság. Ezzel a Szentatya főként a fiatalokhoz fordult. Tudja, hogy sokuk számára a jövő nyugtalanítónak tűnhet, és hogy a születési arányszámok, a háborúk, a világjárványok és az éghajlatváltozás között nem könnyű életben tartani a reményt.
Ma non arrendetevi.
De ne adják fel, higgyenek, mert a jövő nem valami elkerülhetetlen dolog, hanem azt közösen együtt építjük, és ebben az együttesben mindenek előtt megtaláljuk az Urat. Ő az, aki az evangéliumban azt tanítja nekünk, hogy én azonban azt mondom nektek, ami megváltoztatja a dolgokat. Ez a de, ez az azonban szó valamiképp olyan üdvösség szagú, és valami szokatlan készít elő egyfajta fordulatot. Ezt a de, ezt az azonban szócskát tegye magáéva, itt és most mindenki, kérte eréllyel a Szentatya. Ne nyugodjunk bele, egy mások megírta kész forgatókönyvbe, kezdünk elevezni, hogy megfordítsuk az irányt, akár az árra szembenni haladás árán is. Akár csak a születés alapítványban az anyák és az apák, akik minden évben megszervezik ezt az eseményt. Ezt a gondolkodás segítő reménység műhelyt, amely egyre jobban bevonja a politika, a vállalkozások, a bankok, a sport, a szórakozás és az újságírás világát.
Pápai levél a II. János Pál alapítványa Szahel övezetért létrejötte 40. évfordulójára. Ferenc pápa pénteken Michael Cserny bíborosnak, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusának küldött levelében köszöntötte a nemzetközi és nemzeti intézmények képviselőit, valamint minden résztvevőt, aki a II. János Pál alapítványa Szahel övezetért létrehozásának 40. évfordulójára emlékezik. A II. János Pál alapítványa Szahel övezetért kezdeményezést Szent II. János Pál pápa hozta létre 1984-ben első afrikai apostoli látogatása után, ahol személyesen is megtapasztalta a szárazság és az elsivatagosodás által próbára tett lakosság tragédiáját. A II. János Pál alapítványa Szahel övezetért kezdeményezést a Szent pápa hozta létre, hogy felhívása továbbra is hatékony jele maradjon az egyház nyugat-afrikai gyermekei iránti szeretetének, írta Ferenc pápa. Elődjét, 16. Benedek pápát idézve, Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy a külső sivatagok a belső sivatagokat tükrözhetik, és az, ahogyan az ember a környezettel bánik, befolyásolja azt, ahogyan önmagával bánik, és fordítva. A Szentatya kiemelte, hogy minden szolidaritási és felelősségteljes cselekedetünk a Teremtő Istenbe vetett hitünkből és felebarátunk iránti szeretetünkből fakad.
Isten népének mindig és mindenhol az élen kell járnia, hogy válaszoljon a szemtalan szegény néma kiáltására szerte a világon, különösen a Szahel övezetben, hogy hangot adjon nekik, megvédje őket, és szolidaritást vállaljon velük a sok képmutatás és a sok be nem váltott ígéret láttán. Ferenc pápa emlékeztetett arra, hogy a nyugat-afrikai régió egyes országai még mindig különféle válságoktól szenvednek, amelyek veszélyeztetik a békét és a stabilitást, a biztonságot és a fejlődést. Ezek a terrorizmussal, gazdasági bizonytalansággal, klímaváltozással és a közösségek közötti viszályokkal kapcsolatos jelenségek súlyosbítják az államok sebezhetőségét és az állampolgárok szegénységét, ami a fiatalok elvándorlását eredményezi, mutatott rá a pápa. Ez a helyzet egyre nehezebbé, de egyre nélkülözhetetlenebbé is teszi az alapítvány feladatát. A pápa megismételte elődje Szent II. János Pál pápa felhívását, és azt kérte, hogy a világ minden jó akaratú embere munkálkodjon a biztonság, az igazságosság és a béke megteremtéséért a Szahel övezetben. Továbbá hangsúlyozta, már nincs idő várni, cselekedni kell. Minden embernek alapvető joga van a méltóság teljes élethez és a kiteljesedéshez, emlékeztetett Ferenc pápa. Levelét azzal zárta, hogy reményét fejezte ki, a megemlékezés a II. János Pál alapítványa a Szahel övezetért kezdeményezés létrejöttéről meghatározza, előmozdítja és végrehajtja az összes szükséges kezdeményezést az igazságosság és a békeépítése érdekében, hogy megvalósuljon az átfogó és fenntartható emberi fejlődés a Szahel övezet összes népe körében. Berzevici Ádám tábornok, máltai fogadalmas lovak halálának centenáriuma. Interjú Berzevici Klára történész germanistával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatójával, a tábornok rokonával. A közelmúltban értesültünk arról, hogy a közeljövőben a Magyar-Máltai Lovagok Szövetsége megemlékezik a kevés magyar-máltai jogi, illetve fogadalmas lovagok egyikéről. Berzevici Ádám tábornokról, halálának centenáriuma alkalmából. Mivel Berzevici tábornok életének nagy részét az Osztrák-Magyar Monarchia mai szemben külföldnek minősülő részén élte le, úgy gondoltuk, hogy a Vatikáni Rádió magyar adásának hallgatóit érdekelheti e kiemelkedő katonatiszt szerzetes életének története és érdekesebb eseményei. Így megkértük Berzevici Klára történész germanistát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatóját, a tábornok rokonát, akinek a közelmúltban érdekes cikke jelent meg róla, a Turul nevű tekintélyes történelmi családtörténeti folyóiratban, hogy röviden foglalja össze ezen érdekes személyiség életpályáját. Szeretettel köszöntöm Berzevici Klárát a Vatikáni Rádió vonalában.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Távoli rokonom élete valóban nem szűkölködött az érdekes élményekben, és sok vonatkozásban tükrözte a kiegyezés utáni osztrák-magyar monarchia visszaemlékét. A család ősi fészkén Berzevicén született 1841-ben. Az 1848-49-es szabadságharcot még kisgyermekként élte meg, talán ezek az élmények is indították a katonai pálya felé. Egy morvaországi katonaiskolában tanult, de már 19 évesen a frontra vezényelték az 1859-es osztrák-piemonti háborúba. Későbbi pályafutása során számos garnizont megjárt, főként a huszárság keretében. 20 évesen már főhadnagy, és 39 évesen pedig őrnagyi rangban a királyi lovastestőr században parancsnok lett. Családi háttere révén 23 évesen a császári és királyi kamarás lett, majd a máltai lovagrend karitatív és hitvédelmi munkájához vonzódva 1874-ben felvételt nyert a rendbe. Előbb, mint tiszteletbeli lovag, majd 10 év múlva, mint fogadalmas úgynevezett jogi lovag, tehát valódi szerzetes lett. Katonai feladatait jól össze tudta egyeztetni rendi munkájával, mert 1890-ben a Lipót rend igen magas kitüntetésében részesült, A következő évben pedig a máltai lovagrend tiszteletbeli, később valóságos kommendátora, majd pedig 1923-ban tiszteletbeli tartománynagya, vagy balia lett, 1893-tól pedig vezérőrnagy, majd altábornagy lett. Utóbbihoz annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy az egész monarchiában csak igen korlátozott számban osztották ezt a rangot.
Ez valóban rendkívüli életpálya. Ismer ebből a különleges életútból néhány érdekesebb eseményt?
A rokonom élete nem szűkölködött érdekes fordulatokban. Már fiatal kora óta kiváló lovas volt, így került a bécsi udvari lovardával is kapcsolatban. Az itteni tisztek, sőt, még Erzsébet császárné királyné bámulatát is kivívta lovas teljesítményeivel, így például feljegyezték, hogy egyszer fogadásból a bécsi udvari istálló teljes akadálypályáját végiglovagolta, hibátlanul, úgy, hogy arccal hátrafelé, azaz fordítva ült egy éppen idomítás alatt lévő lovon. Nyilván nem véletlen, hogy útja a lovas testőrséghez is elvezetett, majd 13 éven keresztül a bécsi udvari spanyol lovasiskola második parancsnoka volt. Kiváló teljesítményeire a szenvedélyes lovas Erzsébet királyné is felfigyelt, majd később bizalmába fogadta, hogy számos útjára kíséretébe választotta Berzevici Ádámot. Így Algírba, Bolygnőbe, Korzikára, Nápolyba, Korfura, Aix-les-Bains-be, Territébe, a Carrerzéhez, Bad-Kissingenbe és számos más irányba kísérte a császárné királynét. Erélyes, katonás fellépésével és találékonyságával igen hoztosnak is bizonyult, nem mindig könnyű, félig fejedelmi, félig rangrejtve lebonyolított utak szervezésében és kivitelezésében. A királyné kíséretében volt akkor is, amikor a végzetesnek bizonyult Genfi útjára indult, és mindent elkövetett, hogy a királynét erről az útról lebeszélje, de a makacs királyné csak annyi engedményt tett, hogy vitt magával egy férfi kísérőt, sajnos nem Berzevicit, aki viszont nem akadályozhatta meg a merényletet, mert Erzsébet a hotelban hagyta. A mai Montreux-ben a királynét várva és onnan Genfbe siető Berzevici a monarchia svájci követével Kufstein gróffal már csak a halott királynét kísérhette Bécsbe. Erzsébet királyné halála nagyon megviselte Berzevicit, ezután még jobban elmerült udvari és máltai feladataiban, amíg 1910-ben lovassági tábornokként ment nyugdíjba. Máltai tevékenységét nyugdíjasként is folytatta, mint a rend brünni birtokainak kommendátora, majd mint a rend diplomáciai képviseletének ügyvívője az 1916-23 közötti zavaros bécsi években. A halál nem sokkal később ugyan Bécsbe érte, de végakaratának megfelelően az ősi berzevicei római katolikus templomban nyugszik, amelyet életében ő is szépített. Nyugalmát két ólomüveg ablakon szülei védőszentjeinek képe és a máltrai keresztre illesztett családi címer őrzi. Kalandos életútja irodalmi dimenziót is kapott. Krúdi Gyula a Berzevicia királyné tisztje című fiktív elemekkel is kevert elbeszélése róla szól.
Köszönjük ezt az érdekes áttekintést. A hivatalos megemlékezés mikor és hol lesz?
Bár Berzevici Ádám nem volt a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének tagja, azon egyszerű okból, hogy a függetlenné vált Magyar Királyság Szövetségét csak néhány évvel halála után alapították. A Magyar Szövetség a közeljövőben a budavári Nagyboldogasszony templomban tart emlékmisét, melyet Martos Levente Balázs püspök úr, a rend magyarországi egyházi előjárója fog szerepelni. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége honlapján találhatók majd további információk.
Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást.
Én pedig köszönöm a lehetőséget.
Berzevici Klára történész germanistával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének igazgatójával, a tábornok rokonával készült interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Az igazság szabaddá tesz.
Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.